itt a nyári időszak, és ilyenkor mindenki ugye neki merészkedik annak, hogy egy kicsit kiránduljon, egy kicsit szétnézzen, nem csak a városokban, hanem a hegyekben is, és bizony fontos az, hogy kellőképpen föl legyünk készülve, úgy felszerelés szempontjából, mint fizikailag is, ugye fizikai kondíciónk is megfelelő legyen, és hát, hogy mi mindenre kell odafigyelni, milyen veszélyek leselkednek a túrázókra, arról Kovács Zoltán Robertet, a Maros megyei hegyi mentőszolgálat vezetőjét kérdezzük a mai reggelen. Robi, Isten hozott, jó, hogy itt vagy velünk.
Jó reggelt!
Jó reggelt mindenkinek, köszönöm a meghívást.
Robi, melyek a leggyakoribb veszélyek? Ugye ilyenkor elmegy mindenki kirándulni, hát a téli időszakban, vagy amikor lehűl a levegő, ugye a nyár végén ősszel, már csak azok túráznak javarészt, akik ugye edzettebbek, és értenek is a túrákhoz, vagy a túrázáshoz. Hát gondolom én, hogy mondjuk télvíz idején a hóban egy teljesen tapasztalatlan nem indul neki kirándulni. Akkor túl sokat gondoltam az emberek.
Lehet, hogy főleg pont ők indulnak el. Lehet, hogy ez a legnagyobb probléma.
Nem, kevesebben, mint nyáron, ez így igaz. De igen, nyár ez ezért egy kicsit bonyolultabb számunkra, mert rengeteg ember fordul meg a hegyen. Most jön az a hónap, hamarosan augusztus, amikor aztán tényleg a legtöbb baleset szokott lenni. Nem csak itt Romániában, így általában Európa szinten is, hisz akkor megy el a legtöbb ember szabadságra, és ráadásul jó idők szoktak lenni, úgyhogy igen, most fog jönni egy olyan periódus, már elkezdődött azért, már 2 hónapja ez a nyári szezon, érezzük rendesen ezt a csapatba, elég sok akcióba voltunk hívva, mindenféle, ami itt el lehet képzelni, már volt ezen a nyáron. De jön az augusztus, amikor még jobban oda kell figyelni. Erre egy kampányt is nyitottunk országos szinten, ami hamarosan meg is fog jelenni minden médiába, és ezt jó, hogy itt is el tudom mondani, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy jobban odafigyeljenek az emberek, és ezáltal segítsenek nekünk abban, hogy kevesebb baleset legyen. Tavaly is megpróbáltuk ezt, hogy legalább egyen legyen kevesebb, mint a tavaly előtt, sajnos nem jött össze, vagyis meghaladtuk a tavaly augusztusban is a rekordját annak az ezelőtti évnek. Úgyhogy egy szempontból azt mondom, hogy abból érdekes ez a dolog, hogy úgy lássuk, hogy egyre több ember megy a hegyre, ellenben minél több ember megy a hegyre, ez automatikusan azt vonja maga után, hogy több a baleset is.
Bennem az is kérdés szokott lenni, hogy egy ilyen kiruccanás alkalmával mit vigyünk magunkkal. Tehát mi az, ami a biztonságunkat szolgálja, azon túl, hogy felkészülten megyünk el kirándulni, megyünk el túrázni, nem szemre és ész nélkül, hanem bizony meg kell nézni például azt, hogy milyen időjárásra lehet számítani, milyen úton alatt tudunk követni. Mi az, amire a leginkább oda kell figyelni?
Hát igen, ez változó, hisz attól függ, hogy milyen útvonalat választottál ki magadnak, vagy akár egynapos, vagy többnapos túrát terveztél be, hisz most már eléggé abban a periódusban vagyunk, amikor a gerinctúrákat is szívesen vállalják a kirándulók, és ez azt jelenti, hogy több napot is akár fenntartózkodnak a hegyen. De most egy egyszerűbb példával jöjjünk, hisz a legtöbb ember azért az egynapos túrákat válassza. Hát ezek nagyon fontosakat, amit elmondtál, enélkül senki ne menjen a hegyre, hogy ne nézze meg előre, hogy milyen lesz az időjárás, ne nézze meg azt, hogy a kiválasztott trasszé milyen nehézségi fokozatú, és a másik fontos dolog az, hogy jól kiválassza a csapattársait, akivel megy. Egyáltalán ne gondolkozzunk azon, hogy egyedül menjünk a hegyre, mindenképp minimum egy ember, de akár többel menjünk. A nagy csoportokat is nagyon meg kell nézni, hisz most már eléggé népszerű lett az, hogy bizonyos szociális oldalokon meghirdetik, hogy közösségi oldalakon, bocsánat, nem szociális, közösségi oldalakon meghirdetik, meghirdetnek egy kirándulást, és akkor hirtelen egy hegy alatti parkolóba megérkezik 50 ember, akik nem ismerik egymást, nem tudják ki a turavezető nem vállal semmilyen felelősséget, elindulnak a hegyre, nem számolják meg, hogy hány ember van abban a csapatban, lemaradnak valakivel, hogyha van valami baj, senki nem maradott vele, vagyis ezekre nagyon oda kell figyelni, hogy vállalunk fel ilyen túrákat, és hogyha felvállalunk, akkor úgy vállaljuk fel, hogy legalább valaki legyen, akit ismerünk abba a csapatba, és az pedig együtt maradjon veled. Ugyanis, hogyha szét is szorodik a tömeg, majd az az 50 fős vagy 100 fős tömeg, ami a parkilóban elindult, akkor legyen egy kis létszámú csapat, amelyik veled van. Sajnos elég sok ilyen helyzetre hívnak ki minket, és ezért is hívjuk fel erre a figyelmet, hogy figyeljük meg azt, hogy kikkel megyünk, bízzunk azokba az emberekbe, hogy ha valami baj történik, akkor segíteni fognak rajtunk. Hát ezen kívül az egynapos túrára a felszerelés az most főleg, hogy elkezdődtek ezek a nagyon meleg napok, és a magasabb hegyi zónában most már kezdnek kiapadni a források, az egyértelműen az, hogy legyen elegendő folyadék a táskánkban. Hisz ez nagyon meg tudja nehezíteni a napos túránkat, hogyha a nagy mászások után, nagy hőségben nincs, amivel pótoljuk azt a vízmennyiséget, amelyik kipárolgott a testünk, vagy kiiszadtuk. Ezen kívül természetesen fontos az, hogy legyen megfelelő mennyiségű energia, mennyiség a kaja a ságba, hogy pótolni tudjuk ezeket a dolgokat, amiket kinyomunk magunkba, főleg a mászás ide alatt. De egyértelműen az is fontos, hogy a telefonunk legyen feltöltve, legyen nálunk mindig fejlámpa, még akkor is, hogyha a nappalok nagyon hosszúak így nyár idején, de számos alkalommal megtörténik az, hogy elhúzzuk a túrát, nem számítsuk jól ki az időpontot, hogy mikor érünk vissza, és besötétedik. Na, fejlámpa nélkül nagyon nehéz, nem segítenek a hegyen a világítás, ami megszokott a városba, ott nincsen. Úgyhogy főleg, ha belekeveredünk egy erdős részbe, akkor nagyon-nagyon sötét van, és akár az ösvényt is el tudjuk téveszteni, és olyan helyre bekerülni, ahonnan már nehéz kijönni, vagy akár egy szakadékba beesni. Úgyhogy természetesen fontos az is, hogy legyen nálunk váltó ruha, és ezt meg kell értsék a túrázókkal, hogy számos alkalommal nyár ideje alatt is hoztunk le hipotermiás embereket a hegyről, hisz például most voltam kirándulni a hétvégén a családommal, és 40 fok volt azelőtt egy nappal, és amikor fenn voltunk a Csalhon, amelyik nem is egy olyan nagy magas hegye, 1900 méter, bizony 8 fok volt. A 8 fokban, hogyha nem volt lett volna nálunk megfelelő felszerelés, és még elkapott volna mondjuk egy zuhé is, akkor az a 8 fokos hideg, melléje társul egy kis szél, rögtön már egy olyan helyzetbe hozza az embert, hogy simán hipotermiába kerülhet egy pár óra alatt a hegyen. Úgyhogy mindenképp kell legyen nekünk olyan ruha a zsákunkba, amit magunkra tudunk venni vihar esetén, szélálló, vízálló legyen. És ezek azok, amik tényleg nagyon fontosak, hogy benne legyenek a zsákunkba, de mindenképpen ajánlom azt, hogyha egy csapattal megyünk, legalább egy személynél legyen egy kis elsősegélytáska, ami a minimális elsősegélykészletet tartalmazza. Én azt ajánlom, hogy mindenki nézzen utána, az interneten megvannak ezek a lehetőségek, hogy utána nézzünk, hogy mit tartalmazon egy ilyen kis csomag, és nem kell mindenkinél legyen, hisz az se jó, hogyha a zsákunk teli van tömve, és egy csomó kilót viszünk magunkkal fölöslegesen a hegyre.
Ugye említhet itt ezt az első segélycsomagot, azon kívül, hogyha valaki megsérül, van-e olyan helyzet, amikor nem szabad hozzányúlni, vagy honnan lehet tudni azt, hogy éppen mivel tudunk segíteni a bajba jutottnak, amíg megérkezik a hegyi mentőszolgálat?
Igen, ez egy eléggé kényes dolog, hisz sokszor majd igazából az a fontos, hogy ha nem tudod, hogy mit kell csinálj, akkor inkább ne nyúj hozzá, mint hogy valami rosszabbat csinálj neki. De egyértelműen az embereknek az első reakció az, hogy valamit tegyünk. Uh-huh. És ez jó is, hisz ez a segítő szándék, ez meg kell legyen bennünk. De ellenben nagyon fontos az, hogy megnézzük, hogy tényleg mi történt, ne essünk pánikba, hanem keressük, vagyis vegyük elő a telefonunkat. Most már a hegyen 90%-ban mindenhol van mobiltelefon jel, fel kell hívni az 112-t, és ottan kommunikálva egy szakemberrel már sokkal jobban fogjuk tudni elvégezni az elsődleges elsősegét, amit mi megcsinálhatunk addig, amíg oda nem ér egy profi csapat. Ugyanis azért a hegyen jó, hogy tegyünk elsősegély lépéseket, mert az nem úgy történik, ha hegyen a balesethez érő hegyi mentő csapat nem fog odaérni 15 uh-huh. perc alatt. Maximum akkor, hogyha valahol közelben van egy munkapontjuk. De általában akár egy-két órába is beletehet, amíg egy profi csapat odaér egy olyan helyen, ami a hegyen van. Vagyis egyértelmű, hogy kell segítsünk azon az emberen, aki bajba jutott, de nem mindegy, hogy, és éppen ezért ez a fontos, hogy felhívjuk az 112-t, és ottan szaksegítséget kapjunk. Minden bázison van egy sürgősségi orvos, aki tud beszélni azzal, akivel képes, vagyis nem a sérülttel, hanem a mellette levő emberrel, és akkor el tudja mondani, hogy abban a tipikus esetben mit tudnak ők csinálni. Mit tudnak bevállalni, megnézik, hogy milyen első segélykészlet van náluk, megnézik azt, hogy esetleg van a csapatban, aki elvégzett egy ilyen tanfolyamot, esetleg orvos vagy asszisztens van a csapatban, mert ne higgyük azt, hogy mondjuk egy családorvos egy komoly sürgősségi esetben mindenbe is tud segíteni. Mert pont nem így van. Mert ők megszokják azokat a dolgokat, amit kell csináljanak a kabinetjükbe. Persze jobban hozzáért a dologhoz, mint egy átlag ember, de egyértelműen, hogy bizonyos sürgősségi esetekben nem mindig tudnak beleszólni. Mi csinálunk minden évben ilyen tanfolyamot orvosokkal, amikor kivisszük őket terepre, és szimulálunk egy balesetet, mondjuk oda teszünk valakit, aki pont ATV-ről esett össze, és eléggé súlyos traumát szenvedett, és odaadjuk neki a hegyi mentő felszerelést, és megmondjuk, hogy na, ennyi van nálad, ezzel kell ezt az embert rendbe rakni. És legtöbb esetben azt mondják, hogy lehetetlen. És mi azzal dolgozunk. Uh-huh. Vagyis ezért kell az, hogy tapasztalatod legyen, teljesen másképp dolgozik egy sürgősségi orvos egy beteggel, mint egy átlag orvos.
Beszéljünk arról is, hogy a vadállatok ellen mit tudunk tenni. Értem ezt például a medvesprékre, különböző félefajta eszközökre, amiket még magunkkal vihetünk. Hatékonyak-e ezek, vagy jobb, hogyha biztonságos útvonalat keresünk?
Nincs ilyen a természetben, hogy biztonságos útvonal, ezt teljesen nem mondhassuk ki, egy útvonalosra, hogy biztonságos. Ráadásul mostan egyértelműen kimondhassuk azt is, hogy például a legtöbb megyében, Románia szinten, bármelyik túra útvonalon találkozhat medvével. Uh-huh. Ha nem medvével, akkor egy kóborkutyával. Ha nem
kóborkutyával, juhászkutyával. Én például azoktól nagyon félek.
Igen, vagyis ezt mindenki át kell gondolja, hogy amikor kimegy a természetbe, ott vannak bizonyos rizikofaktorok, amik megtörténhetnek. És erre fel kell készüljünk. Egyik ilyen felkészülés most az, hogy legyen nálunk medvespré. Ezt mindenkinek ajánlom, hogyha főleg többször jár a hegyre, de nem csak a hegyre, mert itt beszélhetünk most a somostetői turista ösvényekről itt nálunk. Én többször találkoztam medvével itt ezeken az ösvényeken, mint a hegyen. Sokkal többször. Uh-huh. Vagyis itt majdnem mindig most már tudsz találkozni medvével, főleg, hogyha ha kis csapatban vagy, nem kiabálsz, majdnem biztos, hogy találkozhatsz medvével. Úgyhogy ezt a medvesprét ajánlom, ezek ki vannak próbálva, hatékonyak egyértelműen, csak jól kell őket használni. Vagyis a medvesprét nem a hátizsákba tartsuk. A medvesprét az oldalunkra felakasztva tartsuk, ahonnan maximum 1-2 másodperc alatt elő tudjuk kapni, a medve felé tudjuk irányítani, és tudunk vele egy ráfújni a medvére egy adag mennyiséget. Mert hogyha hátizsákban van, az, hogyha a medve támad, akkor nem nagyon lesz időd elővenni. Vagyis az oldalodon kell legyen, és fel kell rá legyen készülve, hogy hogy működik. Esetleg ki is próbálhatod. Egy ilyen spré nem egyszeri használatra való, hanem többször lehet használni, jó nagyok. Legalább 6-7 méterre is hatékony, vagyis nem kell oda jön egy méterre a medve, hogy
ennek a szaga, vagy csípős, vagy mi az, ami...
Ez egy ilyen gáz és borsó keverék, direkt medvére van kifejlesztve. Amúgy a medvének az orra az nagyon érzékeny. Egyik legfejlettebb szaglószerv az állatvilágban a medvé. Pont ma olvastam, hogy erős szagot, például egy parfüm szagot akár 3 kilométerről is megérez a medve. Vagyis egyértelmű, hogy a medve tudja, hogy ott vagy a környéken, főleg, hogyha nagyobb csoportban megy, főleg, hogyha kaja van nálad, tudja, hogy ott vagy, de jó, hogyha felhívod magadra a figyelmet, néha még egyet-egyet kiáltasz, úgyhogy biztos legyen az, hogy a medve érzékeli, hogy azon a környéken vagy, a legtöbb esetben el fog kerülni ő, nem fogsz vele találkozni. Úgyhogy ezek a fontos dolog, hogy előre legyünk felkészülve, tudjuk, hogy igenis találkozhatunk. Hogyha érzékeljük, ha lássuk a medvét, akkor ne felé menjünk, hanem szépen menjünk el.
Ne nézzünk a szemébe.
Igen, ne nézzünk a szemébe, mert ő ezt egy agresszív viselkedésnek veszi. Természetesen ez abban az esetben van, hogyha már nagyon közel van. Mert ha mondjuk a medve ott van tőlünk 100 méterre, akkor ez nem érvényes, de ha ott van 5 méterre tőlünk, akkor igen, ez egy megoldás. Ne fordítsunk hátat neki, amikor elmegyünk, hanem szép lassan arccal feléje menjünk el, és egyértelműen legyünk felkészülve, legyen a kezünkbe a spré, hogyha felénk közeledik, akkor fújjuk rá.
És nem győzzük hangsúlyozni mi sem, és ti sem, hogy ne fotózkodjanak, stb. Ugye most nem is tudom, 2 hete, vagy mikor volt ez a 3 hete az eset az olasz turistával, akit a medveszét marcangolt, hát nem is csoda, ugye a telefonjában megtalálták az utolsó fotókat, és az illető teljesen közel ment az anya medvéhez, és ott fotózgatta meg. Gyakorlatilag ez egy provokáció volt.
Nagyon tragikus eset. Ez, hisz azért nagyon durva belegondolni, hogy valaki eljön egyet motrozni, jól érezze magát szabadságra, és effektív megöli a medve, de egyértelműen nagyon rosszul viselkedett, és tényleg nagyon közel ment egy bocsos anyamedvéhez. Ez egyértelmű volt, hogy előbb-utóbb támadás fog következni belőle, de nem tanultak belőle az emberek. Ugyanúgy a transzfogarason megállnak, ugyanúgy fényképezkednek, ugyanúgy dobálják a medvének az ételt, annak ellenére, hogy tényleg nagyon sok tábla van kitéve, ki van írva, hogy tilos a medvéket etetni, ki van írva, hogy büntetés jár érte, de egyértelmű, hogy nem lehet minden medve mellé egy csendőrt oda tenni, hogy figyelmeztesse az embereket, hogy ezt nem lehet etetni. Nagyon sok medve oda szokott erre az útvonalra, több 10 medvéről beszélünk, ezeknek az elköltöztetése onnan az is egy nagyon bonyolult folyamat lenne, mert nagyon könnyű azt mondani, hogy vigyék el onnan azokat a medvéket. De például csak megemlítem a somostetői medve helyzetet, amikor a bocsos anyamedvét befogták itt a somostetőn. Pontosan tudom, hogy hová vitték el, ez majdnem 100 kilométerre van Vásárhelyről, ahol kitették őket, és rá 2 napra itt voltak az állatkertben. Hogy találták meg, hogy jöttek vissza? De itt voltak. Úgyhogy ez elég nehéz dolog, hogy csak úgy elszállítsunk több 10 medvét, és aztán azok majd ottan jól viselkedő medvéké váljanak. Nem. Akkor az ottani környékbeli embereket fogják zavarni.
Én azon gondolkodom, hogy hogyan lehetne az emberekhez eljuttatni az információt, vagy miért nem fogadja be valahogy az agyuk ezt, hogy ez nem jó, tehát hogy saját magát veszélyezteti. Nem tudom, a Facebook vagy az Insta videókat kellene büntetni, aki közzéteszi, vagy nem tudom, hogy hogy lehet. Az az érzésem, hogy valahogy csak a zsebben
egyébként
keresztül.
Egyébként most ez tervbe van véve, tehát hogy a kormány ki is adott ezzel kapcsolatban egy közleményt, hogy nagyon szeretnék azt, hogy kemény büntetéseket róljanak ki arra, akit voltak éppen felbújtásként terjeszti ezeket a tartalmakat, mert mást is arra bátoríthat.
Én kérdem én azt, én nem hiszem, hogy az országnak nagy része ne hallotta volna ezt az olaszos sztorit. Nem elég ez? Nem elég ez az, hogy tényleg megölt egy embert a medve azért, mert fényképezkedett vele? Hát ennél bármilyen büntetés jöhet, ennél súlyosabb nem lehet. Hát meghalt egy ember. Megette a medve. Pár perc alatt.
Igen, de az emberben ott van ugye, hogy mindig meg akarja mutatni, hogy én keményebb vagyok.
Igen, sajnos ez így igaz, és azt mondja, hogy vele nem fog ez megtörténni. Igen, de ez egy nagy tanulság
az
kellett volna legyen.
Az olasz is pont ezt gondolta, igen, az olasz turista.
Nagy tanulság kellett volna legyen ez mindenkinek, és egyértelmű, hogy nem kellett volna többet megálljanak autók, de sajnos már másnap megálltak az autók, uh-huh. Megálltak a motorosok, adták a kezükbe az ételt, és így.
Minden megy tovább.
Igen.
A medveügy mellett a szélsőséges időjárás is hát viszonylag rizikófaktor. Hogyan védekezzünk például villámlás ellen a hegyekben? Ugye ez sem mindegy, tehát jó ezzel is tisztában lenni.
Igen, ez egy egész külön téma lehetne, hisz több baleset van viharok miatt a hegyen, azért mind vadállatok miatt. Azt is elmondanám még bezárásul, hogy Maros megyében turistára 20 év alatt, amióta mi dolgozunk a helyen, nem támadott medve. Vagyis itten a medvetámadások inkább a juhászok az olyan helyeken vannak, amikor megtámadja az állatokat, a medve bemegy a házba, kijössz, megpróbálod megvédeni, és akkor vannak medvetámadások.
És juhászkutyák?
A juhászkutyák most egyre kevesebb van, szerencsére erre konkrétan hoztak törvényeket, hogy hány kutya lehet, hogy kell legyenek azok tartva. Mm-hmm. Most például a Kelemen havasokban nincsenek nyájak, úgyhogy, de természetesen ez a például a medvespré jó a kutyák ellen is. Oda kell figyelni, el kell kerülni őket, hogyha lássuk, hogy vannak.
Különben régebb úgy eszembe jutott, hogy bevált módszer volt az, hogy a túrázó petárdát vitt magával. A petárda most már, ahogy hallom, nem igazán teszi meg a hatását, vagy ezt is megszokták gyakorlatilag.
Petárda.
Úgyhogy már csak igen a medves.
Petárda vagy egy síp, ez majdnem ugyanaz. Vagyis a lényeg az, felhívjuk magunkra a figyelmet, hogy ott vagyunk, nem a petárda miatt fog elfogni a medve. Na de visszatérve a viharokra, igen, ez nagyon fontos, hogy erre fel legyünk készülve, elsősorban úgy, hogy megnézzük az előrejelzést, és hogyha ha sárga, narancssárga vagy vörös kód van a hegyre kiadva, halasszuk el azt a túrát, nem kell a hegyre menni vihar esetén. Ellenben benne van a pakliba az, hogy nem előrejelzett viharok keletkeznek a hegyen. Nagyon gyorsan keletkezhetnek viharfelhők, és már fenn vagyunk a hegygerincen, nem tudunk 5 perc alatt hazafutni, hanem bizony, hogyha 3 órába tert a felmenetet, legalább 2 órát fogunk lejönni. Úgyhogy egyértelmű az első dolog az, hogy minél hamarabb felismerjük, hogy igenis ez vihar lehet és felénk jön, és akkor már elkezdjük a visszavonulást, főleg a hegygerincről. Ne maradjunk ott semmiképpen. A másik az, hogy legyen, amit elmondtam, a csomagunkban olyan felszerelés, amit fel tudunk venni, olyan kabát, szélálló, esőálló kabát, ami védni tud minket a hidegtől, a víztől. Hogyha mégis belekeveredünk a viharba, ami azt jelenti, hogy villámok is keletkeznek körülöttünk, akkor egyértelműen ami fontos az, hogy szétszorodjunk, ne maradjunk egy csoportban, mindenképpen guguljunk le, semmi esetre ne feküdjünk a földön, vagy ne maradjunk állva. Le kell gugulni, hogyha van nálunk hátizsák, már az egy nagyon jó dolog, hogy letegyük a földre és a hátizsákra, álljunk rája, guguljunk rája, és a sarkunk legyen összerakva. Ez a helyes pozíció, amivel a villámokat legjobban el lehet kerülni, és hogyha körénk becsap, akkor se lesz nekünk komolyabb bajunk.
Ne álljunk a fa alá.
Igen, például ilyen egyedüli fák alá ne álljunk be, ha mezőn vagyunk. Ne bújjunk be például ilyen kisebb barlangokba, ez is nagyon veszélyes. Úgyhogy a helyes megoldás az ez, hogy mindenképp legyen legugolva az ember, és a sarka legyen összeérintve. Ha tudunk valamilyen izoláló valamit betenni a talpunk és a föld alá, az még jobb, például a hátizsákot. ennyit tudunk csinálni. Nagyon fontos az, hogyha a vihar elvonult a fölöttünk, és már nem csapkodnak mellettünk a villámok, akkor is legalább 20 percig még ugyanabban a pozícióban tudjunk maradni. Persze nagyon kényelmetlen, nem egyszerű, de még mindig jobb, mint hogy kínlódjunk egy kicsit, mint hogy egy komoly baleset érjen egy villámcsapás által, és egyértelmű, hogy vissza kell húzódni a hegyről. De nagyon-nagyon fontos, hogy ha érzékeljük, ha lássuk, mert lássuk, hogy azok a viharfelhők kezdnek gyülekezni, nem maradjunk a hegygerincen, hanem jöjjünk le onnan.
Különben azon gondolkodtam, hogy vajon ilyen villámütés esetén van-e valami olyan, amire felhívnátok a figyelmet, hogy ezt nem szabad vinni, mert vonza a villámot, mondjuk a túrabotról tudjuk, hogy nem vonza, tehát nem gond a telefon se. Van-e valami olyan, ami esetleg növelheti a veszélyt, hogyha ott van a felszerelésünkben?
Hát ez függ, hogy például van nálunk egy ernyő, hogy az milyen anyagból van, mert sokan szeretnek túrázni ernyővel, és tényleg nagyon jó. Uh-huh. Vagyis ha nem keveredünk bele egy ilyen komoly vihar felhőbe, nagy a szél, meg csapkodnak a villámok, akkor a legjobb esőálló dolog, amit vihet magadra egyre, az az esőernyő. Ezt tényleg az emberek azt mondják, hogy hülyeség, de tényleg uh-huh. úgy van. Bármilyen jó esőálló kabátod legyen, úgyis egy idő után át fog százni. Nincsen nagyon olyan, amit a hegyre vinnénk, amit mondhatnánk, kimondottan, hogy mostan, hát egyértelmű, hogy például a vasoszlopok vannak kitéve a hegyre, ne azok mellett álljunk uh-huh. meg. Ezek az irányjelző oszlopokról beszélek. Például mi itt a Kelemenhavasokban és a Maros megyében faoszlopokat használunk. Többször kell újra festeni őket, de ellenben biztonságosabbak, és nem is nagyon lopják el őket, a vasoszlopokat. Sajnos elviszik a hegyről is. De ellenben tényleg, hogyha egy ilyen oszlopot látunk, és benne vagyunk egy vihar felőve, nem érdemes melléje lehúzódni, hanem tovább kell menni.
Robi, végezetül adjál egy ilyen összefoglaló jó tanácsot a túrázóknak, hogy mi által tehetik biztonságosabbá. Igen, egész műsoridő alatt erről beszélgettünk, vagy az egész interjú alatt, de hogy egy ilyen dióhéjba összefoglalt jó tanácsot üzenj nekik.
Hát a fontos az, hogy begyűjteni a mindenféle információt, kiválasztani a jó csapatot, és megfelelő felszereléssel menjünk a hegyre.
Köszönjük nagyon szépen, reméljük, hogy csak elértek egyszer csak oda, hogy a tavalyi évet ne übereljétek a balesetek számába, mármint nem ti, hanem a turisták, hanem ez csökkenjen. Reméljük, hogy sikerült a hallgatóknak segíteni, és hívják bátran, hogyha gond van, akkor hívják bátran az 112-es segélyhívószámot, mert minden jó szándék ellenére is megtörténhet, hogy valaki balesetet szenved, akkor ott vagytok ti.
És nem csak a balesetek miatt, hívhatnak nyugodtan előtte is információkért. Nagyon fontos ez.
Úgyhogy bátorítjuk erre önöket. Köszönjük szépen Kovács Zoltán Robertnek, a Maros megyei hegyi mentőszolgálat vezetőjének, hogy itt volt ma velünk, és hogy elláttad a kedves hallgatókat jó tanácsokkal. Várunk vissza, és könnyű munkát kívánunk nektek.
Köszönjük, viszonthallásra.